nagyon szeretem Jánosnak az evangéliumát, és szeretem Jánosnak a teológiáját olyan értelemben, mert amit Pál több levelen keresztül leír, azt János nagyon röviden, nagyon összefoglalt mondatokban átadja az jó olvasóinak, átadja a gyülekezetnek. János evangéliuma el is tér a másik háromtól. Vannak benne olyan ige szakaszok, amik nincsenek benne a másik három evangéliumban. Ez is egy ilyen szakasz, amit csak János ír le, Jézusnak a főpapi imáját. Ugyanis ez nem egy titkos helyen hangzott el, nem Jézusnak a hálószobájában, nem Jézusnak a csendességébe, nem a buszon az ötkölődve, hogy atyám, hallgass meg itt a szentekért, a gyülekezetért, hanem a tanítványokkal beszélgetett, arról beszélgetett, hogy ő el fogja küldeni a szent lelket, amikor ő felemelkedik a halála és feltámadása után. Aztán Jézus arról beszél, hogy még egy kis idő, én elmegyek, aztán még egy kis idő, és visszajövök. És utána fakad Jézus imádságra, és elkezd imádkozni az Atya Istenhez. A görögöknek a gondolkodásában az volt, most nem tudom, mi van a görögök fejében, de abban az időben az volt a görögök gondolkodásában, hogy az istenek azok úgy gondolkodnak, úgy működnek, mint a joghurt reklámban. Biztos ismerik ezt a TV reklámot, amikor ott a felhőn ott lebegnek ezek az istenségek, és eszik az említett finom terméket. Nem kapok ezért pénzt, csak a hasonlat kedvéért hozom el nektek. És az egyik istenség azt mondja, hogy olyan finom ez a joghurt, hogy kár lenne a halandóknak ebből adni. És valamelyik ilyen lányisten ott így véletlenül kidob néhány marékkal a halandóknak, és akkor így bátorítják a TV nézőt, hogy menjenek el és vegyék meg. A görögök úgy gondolkodtak, hogy az istenek nem foglalkoznak az emberek hétköznapi dolgaival, hogy kapnak joghurtot, nem kapnak joghurtot, kapnak esőt, nem kapnak esőt, vagy a sárga csekket ki tudják-e fizetni, nem tudják kifizetni, lesz-e fűtés, nem lesz fűtés, mert ez az emberek dolga, az emberek nyavajája, az isteneknek megvan a maguk baja. Jánosnak a teológiájában meg azt látjuk a jánosi levelekből, vagy akár az evangéliumból, hogy a hívő Isten, vagy a Jahve Isten, ő nem olyan, mint a görögök istene, hogy nem foglalkozik az emberekkel, hanem atyaként akarja bemutatni. János evangéliuma több mint 130 helyen említi úgy Istent, mint atya. Mint édesapa, apuka, atya. Máté evangélium a második helyet ér el ebben a számításban, csak 64-szer említi azt, hogy atya. Ebből talán a leghíresebb a mi atyánk, aki a mennyekben van, kezdetű imádság. János nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az emberek gondolkodását kimozdítsa abból az állapotból, amiben vannak. Mi van az istenekkel? Fent füsülnek a felhőkön, fel vannak ragasztva a katedrálisok tetejére, mondjuk akkor olyan még nem volt, de én gyerekkoromban így képzeltem el, hogy ők ott feszítenek a kupolán, és ott van a helyük. Nem ott van a helyük, hanem ahogy egy családban megvan az apának a szerepe, megvan az atyának a szerepe, megvan a gyerekeknek a szerepe. Én amikor gyerek voltam, és át akartam hívni a barátaimat, vagy én akartam elmenni barátságba, a szembeszomszédhoz, vagy a másik utcára, akkor az én földi atyámmal kellett előtt konzultálni, hogy hát én szeretnék átmenni, vagy szeretnék ide hívni valakit. Az első kérdésük az volt, hogy lecke meg van-e írva, Toldit megtanultam-e, vissza is tudom mondani, mert az, hogy én tanultam, ez egy dolog, de hogy vissza is tudom adni, az egy másik dolog. Vagy amit rád bíztam, hogy az autókat le kéne mosni, ki kéne takarítani, hogy azt elvégezted, mert ha igen, akkor nyugodtan átmehetsz. Volt a gyereknek egy bizonyos kötelessége, próbáltak arra nevelni, hogy van azért feladat az életben, nem csak fenékig tejföl, mint ahogy ezt a gyerek néha megéli. És amikor azt mondtam, hogy hát csak néhány órára megyek át, még este ki tudom takarítani az autót, akkor azt mondták, hogy végezzem el a dolgomat. Nem olvastuk el az egész imádságot, de Jézus azzal kezdi ezt az imádságot, és többször visszatekint arra, hogy én elvégeztem azt, amiért jöttem. Én átadtam a te igéidet, de ők nem hittek bennem, nem hittek nekem. De vannak, akik hisznek nekem, és értük könyörgök. Jézusnak az imádságában, ahogy megszólítja Istent, mint atyát, ott van egy beszámoló. Atyám, amit rám bíztál, én azt elvégeztem. És én erre nézve, erre utalva merek kérni tőled bármit is. Jézus nem csak úgy kér, mint néha a keresztények kérnek, hogy hát Isten azért van, hogy kérjünk tőle, és ő megadja, hanem Isten ad nekünk munkát, ad nekünk feladatod, ahogy Ádámnak és Évának is volt küldetése, volt feladata az Édenkertben, nem csak napoztak, mint ahogy mi elképzeljük a paradicsomi, ez nem volt jó, jó volt? Paradicsomi. Angolul jobban jön ki, na mindegy. Az Édenkerti állapotokat, hogy ott csak napoztak, sétáltak, fürödtek, jegeskólát ittak, és élvezték az életet. Volt azért feladatuk, lett volna azért feladatuk. Jézusnak az imájában benne van az az erős kötődés az atyához, ami más vallásokban vagy mitológiai elemekben nem található meg az emberek és Isten közötti kapcsolatban. Jézus úgy imádkozik Istenhez, úgy szólítja meg őt, mint atya, és ő hivatkozik az emberekre, és be akarja mutatni az embereket az atya Isten előtt. Második kérdés, miután az autók ki voltak takarítva, és a fű le volt vágva, stb., hogy akit te át akarsz ide hívni, az rendes gyerek? Vagy szét fogjátok szedni a házat? Vagy az a fiú, akivel te barátkozni akarsz, az jó hatással van-e rád? Vagy te vagy rá jó hatással? Hát volt, akik kiestek a játékból, őket nem hívhattam át, mert ismerték azt a gyereket, látták a viselkedését, és úgy ítélték meg, hogy nem lesz jó az én fejlődésemre, hogy én vele barátkozok. Volt, akit szeretettel vártak, mert jó irányba terelgetett engem. Itt nem arról kell nekünk este beszélni, hogy Jézussal való barátságunk, vagy a Jézusi igéknek az olvasása jó vagy rossz hatással van-e ránk, mert én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy inkább jó hatással van ránk. Jézus úgy beszél itt az imádságában, hogy vannak, akik hisznek én bennem, vannak, akik követnek engem. Őértük könyörgök, hogy ott legyenek, ahol én is vagyok. A keresztény életnek a célja, hogy meglásd Istennek a dicsőségét, és meglásd Jézusnak a dicsőségét. Ha valaki csak a földi Jézust látja, akkor egy bukott embert lát, akit megölnek, akit kivégeznek, akit kisemmiznek, elveszik a ruháját, megalázzák, megverik, megostorozzák, kiszolgáltatják. De ha valaki látja a feltámadt Úr Jézust, az még mindig egy élő halottat lát. Tehát át van lyukaszva a keze, lába, oldala, olyan érdekes státuszú, mert átmegy a falon, itt van, ott van, egyszerre megjelenik több embernek, nem tudnak vele mit kezdeni. De Jézusnak a feltámadása, az, hogy ő legyőzte a halált, és elvette a mi bűneinket, nagyobbá tette őt mindenkinél, bárkinél. Neki ajándékozott az Úr Isten egy olyan nevet, egy olyan hatalmat, ami csak Jézusnak van meg. És ez a hatalom, és ez a dicsőség az, amiért imádkozik az Úr Jézus, hogy lássák meg a bennem hívő emberek. Lássák meg, hogy én hol lakok, hova való vagyok. Én azt gondolom, hogy ha valaki az albérletében lakik, vagy valaki egy kollégiumban lakik, az nem biztos, hogy az otthona, nem biztos, hogy a mindene. Az egy szelet az életéből, és nekem volt olyan ismerősöm, akit Budapesten ismertem meg, bevittem a kollégiumba, mondtam, hogy ez az én ágyam, ez az én szekrényem, ez a közös konyhánk, közös fürdőszobánk, és ennyi volt, amit ott kaptunk, azért a pénzért. De mondtam azt, hogyha eljössz hozzánk, akkor megmutatom az atyai házat, megmutatom a saját szobámat, megmutatom a saját parkolómat, akár a kocsimat, megmutatok neked mindent, ami a miénk. A kollégiummal nem dicsekedhettem, mert az nem az enyém. Én azt béreltem, azt a szobát. Vagy fél szobát, jobban mondva, mert volt egy lakótársam. De ami az otthonom, ami az enyém, úgy enyém, hogy a szüleimé, de az enyém is, az azért más. És Jézus ezért imádkozik, hogy lássuk meg, ne csak az albérletét, ne csak a kollégiumi szobáját, amit itt a földön töltött néhány évtizedet, hanem lássuk meg az ő tulajdonát, az ő mennyei hajlékát, mert ez készíti az őt szeretőknek. És ezért készült erről feljegyzés, erről az imádságról, és maradt fent az utókornak, hogy lássuk meg Istennek a szeretetét, hogy ő nem egy távoli Isten, nem egy távoli istenség, hanem ő Atya Istenként akar belépni az életedbe. Van egy érdekes mondata Jézusnak, talán elcsúszunk fölötte, amikor ezt olvassuk. Azt mondja Jézus, hogy az én atyám és a ti atyátok. Hát miért nem azt mondja a mi atyánk? Máténál úgy olvassuk, de majd az egy másik igehirdetés témája lesz, hogy ott miért úgy mondja. Az én atyám és a ti atyátok. János evangéliumát, ha olvasod, akár a leveleit olvasod, amikor azt olvassuk a Bibliába, hogy fiú, az mindig Jézusra utal. Mindig Isten fiára, Jézus Krisztusra utal. Amikor azt olvassuk, hogy fiacskáim, ők János leveleiben, vagy azt olvassuk, hogy gyermekeim, az mind a hívőkre vonatkozik. A fiacskáim az arra vonatkozik, akik frissen tértek meg, még hitben gyermekek, fiatalok, de Isten gyermekei gyűjtő néven az, aki Krisztus követő, krisztusiak, hívő emberek, Isten hívő emberek. Van egy ifjúság ének, hogy barátom lett az Úr, nem fogom elénekelni, mert nem jó a hangom, de akár ezt az éneket énekelve, vagy a hithangja énekünket, hogy ó, mi hű barátunk Jézus, ezek igaz dolgok. De Jézus az Jézus, mi meg mi vagyunk. Istennek a fia és Istennek a gyermekei között csupán annyi különbség van, hogy mi úgy lettünk Istennek a gyermekei, hogy Jézus a fiú meghalt értünk. Jézus a fiú meghalt értünk. Talán itt többeteknek van korotoknál fogva több gyermeke, unokája, ebből vannak vérszerinti gyermekek, meg vannak ilyen fogadottak. Azt mondjátok, hogy te az én lányom vagy, én fiam vagy, mert itt laktál nálam, vagy itt nőttél fel a szemünk előtt, és befogadunk, mint gyermek, mint unoka. De attól még a személyigazolványában nem lesz átírva anyja neve a te nevedre, vagy az anyakönyvű kivonatában, hogy apja neve, és akkor, hát igaz, hogy ő nemzette, de hát kit érdekel, átírjuk. Nem így működik. Még jó, hogy van azért jogvédelem, és nem lehet így könnyen hamisítani, vagy átírni a okiratainkat, de nem fog megváltozni a szülő, viszont lehet, hogy jobb, vagy erősebb kapcsolatba kerülsz egy másik szülővel, apuval, vagy anyuval. Erről van itt szó, hogy Isten gyermekeivé fogadott bennünket. De Jézus az egyszülött, és ő az, aki mindenek előtt született. Ő rá nézve teremtetett minden. Te is, én is. Az én atyám és a ti atyátok. Van olyan kapcsolata édesapámnak, aki rajtam keresztül lett a kapcsolata. Az úgy működött, hogy én megismerkedtem valakivel, és úgy gondoltam, hogy apukámnak is meg kéne őt ismerni, mert közös az érdeklődési körük, vagy azonos szakmájuk van, vagy jól el tudnának beszélgetni egy-két témába. És bemutattam egyiket a másiknak. Igaz, hogy az én barátom, igaz, hogy én kerültem vele először kapcsolatba, de fontosnak tartottam, hogy az én atyám is megismerje őt. Onnantól kezdve nem volt arra szükség, hogy én közben járjak, vagy utasítsam őket, vagy vigyem az üzeneteket, hanem arra az volt, hogy ők már külön is tudtak barátkozni. Külön is tudtak értekezni. Erről van itt szó. Jézus megismert bennünket, mert eljött erre a világra. Közöttünk járt. Megismerte az emberi testnek a korlátait, a képességeit, és ő nagyon jól érti, hogy mi miért imádkozunk úgy, ahogy imádkozunk. Miért gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk. Miért viselkedünk úgy, ahogy gondolkodunk. Isten is megérti, hisz ő teremtett bennünket, ő teremtette a férfit is, a nőt is, megérti, amikor szerelmes vagy, megérti, amikor nem vagy szerelmes, megérti, amikor haragszol, ezeket az érzelmeket is ő teremtette. De Jézus közöttünk járt, és Jézus jobban átéri, és ő hitelesen tud az atyánál arról beszélni, hogy ez van az emberekkel. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Istennek a szeretete megelőzi ennek a világnak a teremtését és létezését. Istennek a kiválasztó kegyelme is, és akarata megelőzi a te születésedet, megelőzi a te létezésedet. És Jézus ezért könyörög, erre emlékezteti az atyát, hogy te ezt nekem adtad. Ezt én most be akarom váltani. Volt apukámnak egy terve, azért beszélek róla ilyen sokat, mert érintve van a témában, hogy azért készít egy nagy nappalit, hogy amikor a fiai oda nőnek, hogy lehet fogadni barátokat, akkor a nappalit át lehet rendezni, és ott lehet ilyen baráti köröknek szervezni ilyen étkezést, beszélgetést, stb. És amikor ezt nekünk gyerekkorunkban mondta, hogy miért van ekkora nappalink, amikor oda nőttünk, akkor úgy emlékeztettük, hogy felnőttünk, vannak barátaink, és már annyi van, hogy nem férünk be egy buszmegállóba, nem férünk be egy ilyen kis vendéglátóhelyre, hát mi szeretnénk a nappalit igénybe venni. Ó, de hát ki kell pakolni az ülőgarnitúrát, meg hát egyébként is hát ide bejönne 20 ember, hát itt a WC-t szétszedik. Mondtuk, nem baj, de hát ezért készült ez a nagy épület. Ja tényleg, beugrott. Igaz, hogy ennek el kellett telni 15 évnek, hogy az épület ilyen szempontból is kihasznált legyen, de mivel ő ezt előre eldöntötte, és előre így terveztette meg, és így építette meg azt a házat, azt mondta, hogy ja igen, oké, mikor jöttök? Hogy rendezzük be? Hány széket hozzak? Hány asztalt szerezzek? Hányan jöttök? Mennyi kólát vegyek? Mennyi virslit süssünk? Vagy főzünk? Vagy attól függ, hogy éppen mihez volt kedvünk. Mert neki is ez a tervében volt. Jézus ezzel a bizalommal és ezzel a reménységgel imádkozik, nem azért, mert ő nem tudta volna, hogy Isten ezt megadja, hanem hogy te is, én halld ezt az imádságot. Én azt akarom, hogy ott legyenek, ahol én, és meglássák az én dicsőségemet. Jártam már úgy, hogy dolgoztam egy helyen, és jöttek emberek, pörgették a drága autónak a kulcsát, és végül vettek valami olcsó, néhány száz forintos terméket. Igazából arra ment ki az egész dolog, hogy ők bejárták az áruházat, lássa mindenki, hogy milyen járgánnyal jöttek, aztán ha már mégis bejöttünk, vegyünk már valamit. És volt olyan valaki, hogy bejött munkásruhába, és azt mondta, hogy szerezek neki egy raklapot, mert ő sok mindent fog venni. Megtelt egy raklap áruval, aztán mondta, hogy szerezek már neki még egyet, mert még kéne egy-két dolog, és 660 ezer forintot fizetett készpénzbe, aztán beállt hátra a teherautóval, és felrakotta, amit vásárolt. Nem mindig látszik valakiről, hogy mi van a pénztárcájában. Nem mindig látszik valakiről, hogy kinek milyen háttere van. Jézusról, ácsként, egy átlag családban született felnőtt gyerekről látszott az, hogy ő Isten fia? Hogy ő kinyújtja a karját a betegek fölött, és azok meggyógyulnak? Hogy szól a szélnek, és az elnémul? Kiállt Lázárnak, hogy jöjj ki, és az kijön? Nem látszott rajta. Nem látszott rajta. Látszott az Jézuson a kereszten, hogy ő uraknak ura, és királyoknak királya? Nem biztos, hogy látszott rajta. Sőt, biztos, hogy nem. Volt, aki azt mondta, hogy valóban Isten fia volt ő, de az is egy természeti jelenség miatt tört fel belőle ez a felkiáltás. Jézus azért imádkozik, most is, ebben a percben, ebben az órában, az én atyámnál, a ti atyátoknál, hogy mi meglássuk az ő dicsőségét. Kettős az imádság, imádkozik azokért, akik még nem az ő gyermekei, akik nem fogadták be Krisztust, akik nem hisznek az ő nevében, de imádkozik értünk, akik krisztusiak vagyunk, hogy maradjunk meg ebben a kegyelemben, hogy ne távolodjunk el Istentől. Úgy szólítja meg Istent, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. A világ nem ismert meg engem, de ők felismertek. Jézus konkrétan azokért kezd el imádkozni, akik felismerték. Igazságos atyám. Néha azt látjuk, hogy Istennek vannak olyan ítéletei, vagy vannak olyan történései, amit mi igazságtalannak tartunk. Meghal fiatalon. Beteg lesz fiatalon. Akár időskorában is. Baleset éri. Tönkre megy az élete, vagy elveszti a munkahelyét, vagy elveszti a vagyonát. Sok olyan dolog van, amit mi emberi szemben innen horizontálisan igazságtalannak tartunk. De Jézus úgy szólítja meg Istent, hogy igazságos atyám, a te döntéseid, a te parancsolataid, a te végzéseid igazak, igazságosak. Tudjuk-e Istent így megszólítani, hogy igazságos atyám? Vagy arra nézünk, ami nincs a pénztárcánkban, vagy arra nézünk, amiben élünk, vagy amiben vagyunk, vagy arra nézünk, hogy mi van a testünkben, betegség, rossz érzések, vagy frusztráltság. Mi az, ami bennünket megmozgat? Mi az, ami bennünket befolyásol, amikor imádkozunk? Hogyan tudjuk őt megszólítani? Hogyan tudunk Istenre gondolni? Mint a joghurt reklámban, hogy ők ott lebegnek ott a felhőben, vagy igazságos atyám. A szülőknek a döntései nem mindig kedveznek a gyermekeknek, mármint a gyermekek szeméből megítélve, de igazságosak kell, hogy legyenek a szülőknek a döntései, mert az a javát szolgálja a gyermekeknek. Én azt gondolom, hogy Isten tényleg szeretetből adta oda Jézust, mert igazságtalanság volt az, hogy őt ölték meg a mi vétkeinkért. De Jézus ennek ellenére azt mondja, hogy igazságos atyám. Jézus ebben is példát ad nekünk, még hogyha ránk nézve olyan helyzet is áll elő, amit mi földi értelemmel, vagy földi szemmel nem tudunk hova tenni, Istennek akkor is igaza van. És ez nem egy olyan vakság, amit hirdetek, hogy bármi történik velünk, nem baj, Isten igazságos, és legyünk ezen túl. Jézusnak volt egy küldetése. Ő azt elvégezte. Átadtam Istennek az igéit. Tudja, hogy mi fog vele történni, hisz az imádság előtt beszélt arról, hogy ő el fog menni. Ő meg fog halni. Jézus nagyon jól tudta, hogy mi vár rá. Jobban, mint ahogy mi az evangéliumokból kiolvassuk. És átéljük, felfogjuk azt. De azt mondja, igazságos atyám, áldom szent neved, ha minden rendben megy, de akkor is áldom, amikor nehézségeim vannak. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Az, hogy ha valaki nem hal meg önmagának, te megnyeri a világot, lelkében mégis kárt val. Itt van ez az igevers, másképp megfogalmazva. Te annyira szerettél engem, hogy odaadtál engem, értük. Igazságos atyám. Ezt emberi ésszel, emberi érzelmekkel, emberi hozzáállással azért nehéz beemelni, nehéz megemészteni, hogy te, aki szeretsz engem, megölsz engem, hogy ők éljenek. Magyarul ezt jelenti. Jézus Isten. És Istenként tudja ezt imádkozni. Ez nem egy emberi imádság. Ez nem egy sima főpapi imádság. Ez nem egy nagyon hívő embernek az imádsága. Ez Isten fiának az imádsága az Atya Istenhez. Nem tudunk, nem kell erre a szintre eljussunk, de az a szeretet, ami irányodból jött, ugye, megismertettem velük a nevedet, és az a szeretet, amelyen engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. törekszünk, törekednünk kell arra, hogy Istennek a szeretete meglegyen bennünk. Nem azért kell, hogy szeressük egymást, mert megérdemli. Nem azért kell szeressük egymást, mert ő annyira jó fej, vagy annyira kedves, hanem Istennek a lelke munkája ez bennünk. Szeretem, mert Isten is szeretett engem, és pont. Megmaradni ő benne. A szőlő tőke és a szőlő veszőről szóló példázat eszünkbe jut. Aki nem marad meg a szőlő tőkén, az lemetszik. Az nem fog gyümölcsöt teremni. Most, amikor advent van, talán még jobban felelevenednek ezek a kérdések bennünk, hogy atyának tartjuk-e az Istent? Igazságos atyának tartjuk-e az Istent? Vissza fog jönni. És ezt jelek fogják megelőzni. Erről beszél a Biblia. Ebben már nem is kell hinni, mert bekapcsoljuk a tévét, és látjuk, hogy szárazság van, vagy özönvíz van. Tűzvész van, vagy jégkár van. A vörös iszapot nem hozom ide, mert az emberi mulasztás, de rengeteg tragédia éri az emberiséget. Születnek katasztrófafilmek, de rengeteg hírek már arról szól, amit akár 10 éve ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt még katasztrófa filmként mutattak be a mozikba, ma meg a 8 órási hírekbe bemondja az M1. Igazságos atyám? Persze, hogy ezek rossz dolgok. Persze, hogy emberek pusztulnak bele. De Istennek az ítélete el fog jönni. Ahol nem az Istent imádják, ahol nem az Istennek adják meg a dicsőséget, amiért Jézus is könyörög, ott el fog jönni a pusztulás. Tegnap egy sámánnal beszélgettem a dobótéren. Jött oda a cipős doboz barakhoz, és érdekes volt azt megtapasztalni. Én nem mondtam neki semmit, hogy ki vagyok, de ő azt mondta, hogy én tudom, hogy te ki vagy, hogy te lelkész vagy. Hát vagy látott a tévében, vagy valami szellemi erő, ezt kinyilatkoztatta neki. Ugyanis ő azzal dicsekedett ott valakinek, hogy beszélgettek, csak én ott álltam mellettük, hogy ő tüzön jár, ő markába fogja a tüzet, és úgy imádkozik, illetve ő ingyen tart oktatást, lovaglást, íjászatot, meg mindenféle ilyen ős-magyar kultúrával kapcsolatos tanfolyamokat tartanak ingyen az ő egyesületével, és mondja így félig nevetve, akivel beszél, közben meg elcsepegtetjük az ős-magyar vallást a gyermekek, a fiatalok szívébe. És neki eldöntött célja az, hogy Magyarországon létrehozza az ős-magyar vallást. Még csak 24-en vannak, de óriási csoportokat mozgatnak meg, és mondta, hogy ők karácsony helyett a napfordulót ünneplik. Nekük ez egy zárt körű szertartás, ők ezt 24-en megtartják, de karácsony másnapján lesz egy nyilvános alkalmuk, és az teljesen ingyenes, és lehet menni kulturálódni. És hát akivel ott gyűjtöttük én a cipős dobozt, ők meg a pénzt a valakiknek, kért egy név egy kártyát, hogy őt ez érdekli. És az volt még így érdekes, hogy megérintette ezt az embert, és mondta, hogy ő az érintéssel sok mindent megtud a másikról. Velem nagyon kezet se akart fogni, mert közben én is így becsatlakoztam ebbe a beszélgetésbe, és mondta, hogy igen, tudom, hogy te lelkész vagy, de velem nagyon nem akart érintkezni, meg úgy meg is hátrált, mikor elindultam felé. Csak úgy érdekes volt azt látni, hogy ilyen tanfolyamok vannak, ilyen lehetőségek vannak, ezt idézőjelben mondom, vagy ilyen csábítások vannak, aztán utána jött a lucaszéki vígjáték, vagy jelenet a adventi színpadon, és úgy elgondolkodtam azon, hogy adventbe csomagol, mennyi marhaságot eladnak az embereknek. Mennyi tévtanítás átmegy az emberek agyán, szívén, ami áthatja őket. Aztán karácsonykor megnézzük a reszkesetek, betörők 1, 2, 3, 4-et, 20-adjára, mióta az eszemet tudom. azóta adják kb., nem? Vagy mit tudom, mióta, régóta. És utána vége van a karácsonynak, jó tettünk, jó berúgtunk, az itt van bőven erre lehetőség, és nem tudjuk, hogy miről szólt a karácsony. Istennek az ítélete el fog jönni. El fog jönni. Igazságtalan az Isten. A mózesi törvényekben az ilyen teltosokat így kinyírták. Nem nagyon kellett erről szavazni. Teltos, nyisz. Varázsló. Vége. Istennek az ítélete most késik. Most késik. Késik az, annak is, aki ilyen helyekre jár, késik annak is, aki ebből próbál szabadulni, vagy kijönni ebből. Késik annak is, aki ezt gyakorolja. Utána nagyon lelkesen és nagyon hangosan kiabálta azt, hogy Isten áldjon meg mindenkit és áldott ünnepeket. Mondom magamban, téged is áldjon meg, de nekem te ne kívánjan áldott ünnepeket. Lehet titokban elkozódott, de jó, hogy Jézus vére rajtunk van, és ez nem hat ránk. Ezt csak azért mondom, hogy egy ilyen városban éltek emberek. Egy ilyen városban éltek, ahol velük jöttök szembe, mentek szembe az utcán. És ők kíván az emberekre hatást gyakorolni. És az a baj, hogy jól csinálják, mert nem a Jézusi, hogy hívják ezt, nem a betlehemi játékot játsszuk el a főtéren, hanem a lucaszéki marhaságot. Nem a napkeleti bölcsekről, meg az Úr Jézusról, meg Máriáról, meg Józsefről van színdarab, hanem boszorkányokról. Azért néztem végig, mert ott kellett lenni őrségbe. De jó, hogy ott voltam, mert látom, mi történik a főtéren. Mire kell felkészüljünk? Mivel kell szembenézünk? Ezek mögött óriási szellemi hatalmak vannak, és Jézus pont ezért imádkozik, és azért van ennek az imádságnak óriási jelentősége, mert ő jobban látja, jobban tud ezekről, mint mi. Mi csak sejtünk erről valamit. Ő meg nagyon jól tudja, hogy mitől kell megóvni az ő gyermekeit. Ezért van az, hogy jobb családoknál úgy működik, hogy a gyermek tényleg függ a szüleitől, hogy ne ő maga hozott döntéseket, mert ő nem tud sok mindenről, ami körülötte van. Ma talán a 10 éves gyerekek tudnak már arról, hogy kábítószer, meg tudnak sok parázna dologról, ami van, mert ifjúságon is olyan témák szóba jöttek, hogy azt mondtam, hogy erről nekünk tínifin kell beszélni. Sajnos kell, mert előre jöttek ezek a dolgok. Isten jól látja, hogy milyen idők jönnek ránk. Jézus nagyon jól látta azt, hogy milyen lesz a világ vége, a világ végéhez közel levő időszak, és egyre jobban kell, hogy értünk imádkozni, és nekünk egyre jobban kell őhozzá ragaszkodni, mert csak az marad meg, aki végig kitart. Csak az üdvözül. Az kap koronát. Pálnak van egy híres mondása, hogy futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Ott is ott van a munka, ott van a teljesítmény. Nem az volt, hogy hát így a napozásomat elvégeztem, elől-hátul lebarnultam, hónajban is megvan, minden megvan. Nem. Futásomat elvégeztem. Megvolt a munka, megvolt a szolgálat. Advent. Munkában talál-e minket Isten, amikor visszajön? Lát bennünket dolgozni, vagy azt mondja, hogy ja, hát ezek ilyen púnyadó keresztények. Várják az Urat, csak dolgozni ne kelljen. Jézus értünk könyörög, értünk jár közben, hogy meglássuk az ő dicsőségét. Az ő dicsőségét azt tudja meglátni, aki szenved is érte. Jézus szenvedett értünk a kereszten, Jézus szenvedett értünk itt az életben, mert többször mondhatta azt, de egyszer le van jegyezve az evangéliumokban, hogy meddig kell még elszenvednem titeket. Jézusnak a szolgálatában is ott voltak a küzdelmek, ott voltak az akadályok, de ő végigcsinálta. És így tud imádkozni az Atya Istenhez, hogy Atyám, én átadtam a te igéidet, és utána kezd el kérni. A mi ima kéréseinket vizsgáljuk át, és nézzük meg, hogy amit Isten ránk bízott feladatot, szolgálatot, azt el tudjuk-e végezni vagy lustálkodunk, vagy el akarjuk-e végezni, vagy ellene állunk az ő kérésének. Vagy benne vagyunk-e az ő szolgálatában, vagy kereszténység alatt bármit megcsinálunk, csak a magunk dolgát nem. Csak a magunk dolgát nem. Ahogy szóltam Mártáról és Máriáról, szükséges az, hogy Istent hallgassuk, Jézus lábánál legyünk, hogy átvegyük az igéket, hogy azok legyenek ránk hatással. Hogy azok befolyásoljanak bennünket, és így én hiszem azt, hogyha Isten igéje van ránk hatással, akkor könnyű lesz elvégezni azt a szolgálatot, azt a pályát befutni, amit ránk bízott. Én ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, bölcsességet és áldást, és magamnak is, hogy együtt tudjunk futni azon a pályán, amit most együtt kell megfussunk, de mindenki a maga életébe, a maga versenypályáján is legyen eredményes, és érjen célba. A kereszténység célja az, hogy meglásd Istennek és Jézus Krisztusnak a dicsőségét. Amen.